Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 329. dicséretünket, a 329. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: itt állok jászolott felett, ó Jézusom, szerelmem. Folytassuk tovább Istenünk magasztalását helyünket elfoglalva, és énekeljük a 699. számú énekünket, a 699. számú énekünk mind a három versét. A 699. énekünk így kezdődik: betlehemi csillag csodafényt áld. Ehhez mehetnénk, Urunk, hiszen örök életnek beszéde van te nálad. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk Máté evangéliumából, a második részből, az elsőtől a 12. versig tartó szakaszból, amíg felolvasom Istenünk igéjét, a gyülekezet foglalja el a helyét. Így szól hozzánk Istenünk a megnevezett helyen. Amikor Jézus megszületett, a júdai Betlehemben, Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak? Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihályt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását, gyertek, imádkozzunk ő hozzá. Kegyelmes édesatyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged, amiért annyira szeretsz minket, hogy emberré lettél. Hálát adunk neked azért a mérhetetlen jóságért, amivel felénk fordulsz újra és újra. Köszönjük neked, hogy összegyűjtöd a te népedet, hogy összegyűjtöd a te gyermekeidet azért, hogy együtt magasztalhassunk és dicsőíthessünk téged. Urunk, annyira csodás az, amikor a karácsony csodája, a karácsony öröme járja át a szívünket. Köszönjük neked, hogy a te szeretetedből meríthetünk mi is erőt. Megvalljuk neked, Urunk, hogy ugyanakkor nagyon könnyen képesek vagyunk rólad megfeledkezni, és hirtelen a te szeretetednek az ünnepe, a mi szeretetünk ünnepévé lesz. Kérünk téged, hogy most egyedül rád figyelhessünk, légy kérünk velünk, Szentlélek, Úristen, és juttasd el a te szavadat, ami szívünk legmélyéig. Krisztusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 329. dicséretünk 4. versét. A 329. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged.
Thank you.
Az a szent ige, amely alapján hirdetni kívánom a köztetek Istenünk igéjét, megtalálható a már felolvasott ige szakaszban, Máté evangéliumában, a második részben, a 9. vers, amely így hangzik. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol gyermeke volt. Amen. Gyülekezet, foglalja a helyét. Kedves testvéreim, volt egyszer egy fiatal fiú. Kiskora óta sportolt. Az volt az ő nagy álma, hogy egyszer olimpiai bajnok lehessen, és ez megvolt neki minden egyes feltétel, hiszen nagyon tehetséges volt. A korosztályos versenyeket rendre ő nyerte meg, először csak a települése környékén, aztán szert az országba. Nagyon ügyes volt, és nagyon sokan hittek abban, hogy ő egyszer tényleg olimpiai bajnok lehet, és ő lehet majd a városának, a családjának, az országának a büszkesége. Így volt ez mind addig, amíg egyszer baleset nem érte, és le nem kellett vágni az egyik lábát. Sokan úgy gondolták, hogy az addigi álmoknak, az addigi küzdelmeknek most vége. Nem lehet már olimpiai bajnok. Sokan azt gondolták, hogy ennyi volt, kivéve a fiút, aki nem sokára lábra állt, ismét elkezdett edzeni, és küzdött azért, hogy egyszer olimpiai bajnok lehessen, noha nem az épek olimpiáján, hanem a paralimpián. És amikor felnőtt, amikor eljött a nagy lehetőség, akkor megnyerte a versenyt, és olimpiai bajnok lett. Sikerült elérnie azt, amiben sokan nem hittek, de ő nem adta fel, hanem kitartott mindvégig. Kitartott abban, amiben hitt. A Máté evangéliumában szereplő bölcseknek is legalább ekkora hitre volt szüksége ahhoz, hogy elinduljanak napkeletről, és egy csillagot követve megtalálhassák a zsidók királyát, aki nem is olyan régen született. A felolvasott ige szakaszban kétféle ember van. Vannak azok, akik tudják, hogy meg kell születnie a megváltónak, a zsidók királyának, és tudják, hogy hol kell megszületnie, és vannak azok, akik hittek abban, hogy megszületett a zsidók királya, a megváltó, a szabadító. De nem csak őket határozza meg ez a kétféle nézet, hanem ha ma végigkérdeznénk Magyarországon az embereket, akkor kétféle ember találhatunk. Vannak azok, akik tudják, hogy karácsonykor Jézus születését, Istennek az emberré lételét ünnepeljük, és vannak azok, akik ezt hiszik is. Amikor kicsi voltam, arra vágytam, hogy történjen meg a csoda karácsonykor. Nekünk a 24. este volt az, ami a karácsonynak az igazi, csodálatos és szeretetteljes pontja volt, amikor elmentünk közösen a családdal Isten tiszteletre, és hát Isten tisztelet után pedig otthon jött az angyalka. Nagyon szerettük azt az estét. És amikor ez a nap eltelt, akkor mindig szomorúság volt a szívembe, hogy most a csodára, a békességre, a szeretetre, na meg persze az ajándékokra is egy újabb évet kell várni. De a karácsony csodája nem csak egynapos, nem csak háromnapos, hanem ezt tovább lehet vinni az év többi napjára is. Ma a karácsony másodnapján nem kell azt mondanunk, hogy holnaptól már nem lesz olyan fontos Isten szeretete, holnaptól már meghalványul Isten szeretete, mert hogy tovább vihetjük ezt. Ez a kettőség jellemezte az első karácsonyt is. Egyik oldalon láthatjuk a bölcseket, Máriát, Józsefet, a pásztorokat, akiknek olyan lett a karácsonya, amit tovább tudtak vinni a többi naponra is. És ott volt a másik oldal, Heródes, Jeruzsálem népe, a zsidók, akik viszont nem tudták magukkal vinni sőt olyannyira, hogy inkább harag és gonoszság volt az ő szívükben. Az első csoportnak teljes életüket betöltötte a boldogság, amit az első karácsonykor kaptak, a másik csoportnak pedig inkább csak harag volt a szívében. A karácsony igazi csodáját viszont csak hittel érthetjük meg, ahogy tették ezt a bölcsek, ahogy tette ezt Mária, József és a pásztorok is. Arra hívom a testvéreket, hogy nézzük meg, hogy milyen különbségeket okozott a két csoport közötti különbség. Az, hogy elhitték-e a csodát, vagy sem. Először is azt kell látnunk, hogy mind a bölcseket, mind pedig Jeruzsálem népét, a zsidókat Isten vezette, noha különböző módon. Nem is tudta volna őket egyforma nyelven vezetni, hiszen más-más volt az, amit értettek. Isten mindig úgy szól, ahogy az adott ember, az adott közösség megértheti. És olyan csodálatos benne, hogy hiába másképp fogalmazza meg, hiába más eszközöket használ, ő soha nem mond ellent magának, hanem az egyik szava erősíti a másikat. Először tehát nézzük meg Izraelt. Őket úgy szólította meg, hogy már hosszú-hosszú ideje prófétákkal üzen nekik proféciákat, ígéreteket tett, hogy majd ő egyszer fog küldeni egy szabadítót, aki Dávid leszármazottja. Ő lesz az, aki meg fogja szabadítani Izraelt a bűneiből. Sok száz éven keresztül készültek arra, hogy ez a szabadító eljön. Sok száz éven keresztül várakoztak, várták azt a napot, amikor végre megtörténik a csoda. És közben Isten egyre világosabban megmondta azt, hogy kire van szükségük, hogy ki lesz az, akit ő elküld. Egyre több információt mondott el róla, hogy hol fog megszületni, hogy fogják őt hívni, mik lesznek a rá jellemzők, melyik törzsből fog származni, hogy milyen lesz. Vezetve voltak Isten által. Picit olyan ez, mint amikor valaki megérkezik egy idegen településre, az adott utcába, hova menni kell, nincsenek kirakva a házszámok, csak az épületek állnak, és felhívja az egyik barátját, hogy segítsen neki, hogy hova kell menni, és akkor azt mondják a telefonban, hogy keresd meg a sárga házat. Jó, de az utcában van 3 darab sárga ház. Aztán azt mondják, hogy jó, akkor azt keresd meg, amelyiknek fekete a teteje. De ebből még mindig van 2. És a végén pedig azt mondja, hogy az lesz az, ami sárga, fekete a teteje, és vas kerítése van. Folyamatosan mondja el, hogy mit kell, kit kell keresni. És ilyenkor, ahogy egyre több információt kapunk, egyre biztosabbak leszünk a célról arra, hogy hova kell megérkezni. És ugyanezt gondolhatták Izrael népéről is. Minél többet tudtak a szabadítóról, annál inkább tudniuk kellett volna, hogy kihez vagy hova kell menni. A zsidó néppel ellentétben ott voltak a bölcsek, napkeleti országok magas tisztségviselői, akiknek más volt a vallásuk. Hallhattak arról, hogy Izraelnek van Istene, az egy Isten. És tudhattak is valamit az ő vallásosságukról, de nem ez volt valószínűleg a legfontosabb az ő számukra. De azt látjuk ebben a történetben, hogy felfedeznek egy különleges csillagot, ami sokkal szebben, sokkal másodjabban ragyog, mint a többi. És elhitték azt, hogy ez el fogja őket vezetni a célhoz. A zsidók királyához, aki akkor még kisgyermek volt, és egyébként sem nézett ki királynak. És ahhoz, hogy odaérjenek, hosszú hónapokkal is, talán egy évvel korábban is el kellett indulniuk. Egy költséges úton, ami tele volt veszélyekkel. Tudták azt, hogy Isten az, aki vezeti őket. Tudták azt, hogy az ő utazásuk Isten kezében van, és meg fogja pont ezért óvni őket minden egyes veszélytől, minden egyes akadálytól, ami előttük áll. Isten volt az, aki hordozta őket a tenyerén, és megóvta őket. Ahogyan a zsidó népet a prófétákon keresztül, vagy ahogy a bölcseket a csillagon keresztül, a csillag által vezette Isten, ugyanúgy vezet minket is, csak az ő igéjén által. Ebben a vezetésben pedig nagyon csodálatos az, hogy nem úgy vezet, mint egy GPS, hogy beírjuk, hova szeretnénk elérkezni, és látjuk a kis kijelzőn a teljes utat, hogy mikor kell jobbra fordulni, mikor kell balra fordulni, hanem Isten nagyon sokszor csak a következő lépést mutatja meg. Őt kérdezni kell, hogy akkor most merre menjek, melyik utat válasszam. De a célt azt tudjuk. Azt mondja, a cél az, hogy vele legyünk. Most is, de legfőképpen majd az életünk végén. És az, hogy milyen út vezet odáig, ezt most még nem tudjuk, hanem mindig csak a következő kanyart. A második mozzanat, amiben összehasonlíthatjuk a bölcseket Heródessel és Jeruzsálemmel, az az, hogy hogyan reagáltak a születés hírére. Az, ahogy Heródes reagál, ismerve a személyiségét, abban tulajdonképpen nincs semmi különleges. Heródesről tudni kell azt, hogy ő politikailag nagyon sok jó húzással rendelkezett, nagyon tehetséges uralkodó volt, ugyanakkor annyi gonoszat tett, hogy az a sok jó, amit tett, azt eltakarta mellette az a nagyon sok gonoszság. És Heródes ugye azt mondja a bölcseknek, hogy gyertek vissza, és mondjátok meg azt, hogy hol van. Hadd menjek el én is, hadd imádjam őt. Heródes az életében valószínűleg csak egyetlen egy szemét imádott, az pedig ő maga volt. Nem az őszinte vágy volt benne az, ami felindult, hanem inkább a harag és a féltékenység. Ugyanis elkezdte félteni az ő trónját. Az, ahogyan az írástudók, ahogyan Jeruzsálem népe, vagy a zsidók reagáltak, az viszont nagyon is meglepő. Ideális esetben azt várnánk tőlük, hogyha megvan az, hogy hol születik meg a megváltó, az, akire évszázadok óta várnak, akkor rögtön elindulnak és futnak, nehogy már a pogány bölcsek megelőzzék őket. És ehelyett azt látjuk, hogy nem csinálnak semmit. Nem mozdulnak meg, ott maradnak, rettegnek, összezavarodnak, és nem kíváncsiak arra, hogy hogy néz ki az, akit ők annyira vártak. Sőt, ahogy Heródest, ugyanúgy őket is elfogta a félelem és a nyugtalanság. Ha jobban belegondolunk a saját életünkben, mi is néha találhatunk hasonló mozzanatokat. Szerintem elég sok mindenkinek ismerős lehet az, amikor egy közösségbe, egy településre, egy gyülekezetbe érkezik egy új család, egy új személy, és hozza az ötleteit, hogy mennyi mindent lehetne csinálni. És lehet, hogy ezek az ötletek nem is rosszak, csak kimozdítana bennünket a szürke hétköznapokból, és ezért legyintünk rá, és azt mondjuk, hogy hát mi már itt vagyunk egy ideje, inkább maradj még egy kicsit, jó lesz az úgy, ahogy volt. Vagy lehet ilyen egy-egy ige hirdetés is, amikor elhangzik a ige szakasz, és azt mondjuk, hogy ezt a történetet én már nagyon ismerem. Kiskorom óta minden egyes mozzanatát biztos, hogy nem fog nekem semmilyen újat mondani. De lehet, hogy pont ezzel fordulunk el Istentől, és pont ezzel egy értékes üzenettől fosztjuk meg magunkat. Heródessel és a zsidó néppel szemben viszont ott vannak a bölcsek. Na, ők azok, akiktől nem ezt a viselkedést vártuk volna, amit tettek. Nem vártunk volna tőlük semmi különlegeset, hiszen pogányok. Megszületett Izrael királya, kit érdekel? Nekik semmi közük nincs hozzá, és ehelyett azt látjuk, hogy nagy örömmel mennek Betlehem felé. A görög szöveget nézve, alig tudja Máté evangélista kifejezni az ő örömüket, nem tudja tovább ragozni, tovább fokozni azt a nagy örömet, ahogy elindultak. Azt mondja, hogy az örömök örömével mentek, a leges, legnagyobb örömmel. Mi hogy állunk a karácsonyhoz, a karácsony csodájához, Jézus születéséhez? Hideg közönnyel, mint Jeruzsálem népe? Csak legyünk túl rajta. Elég az, hogy ismerjük a karácsony történetét. Nem vált már ki belőlem semmit. Vagy inkább hasonlóak vagyunk a bölcsekhez, akik igazi nagy örömmel tudtak örülni Istennek, és az Istennel való találkozásnak. Aztán a következő mozzanat az a találkozás, vagy a találkozás hiánya. Mivel a találkozás hiánya jelen esetben annyira nem izgalmas, így inkább csak arról szeretnék beszélni, hogy a találkozás mit váltott ki a bölcsekből. Azt látjuk, hogy a bölcsek hódolni akartak Jézus előtt. Le akarnak borulni előtte, amikor odaértek. A napkeleti bölcsek, akik hazájukban magas köztiszteletben állnak, mennek is, letérdelnek egy kisgyermek előtt, aki annak ellenére, hogy király, egyáltalán nem él királyhoz méltó palotában. Bámulatos az az öröm, az az alázat, ami ezeken a bölcseken látszott. Ők voltak azok, akik megismerték a karácsony igazi csodáját és értelmét, azért, mert hittek abban, hogy találkozhatnak Izrael újszülött királyával, akiről olyan sok profécia szólt. Kedves testvéreim, a mi életünkben is csak úgy nyerheti el a karácsony az igazi értelmét, és úgy mondhatjuk azt, hogy nem kell várnunk ismét egy évet ahhoz, hogy átéljük a nagy csodát, hogyha elhisszük azt, hogy 2000 évvel ezelőtt, az első karácsonykor valóban Isten fia, Jézus Krisztus volt az, aki megszületett, aki emberré lett. Emberré lett értünk. És felnőve annak ellenére, hogy ő soha nem követett el semmilyen hibát, meghalt értünk, hagyta, hogy szenvedjen, hagyta, hogy keresztre feszítsék, de aztán feltámadt. Feltámadt azért, hogy megmentsen minket, és a bűn átka alól felmentsen minket. Ez az, ami miatt nekünk is le kell borulnunk Jézus előtt. Istennek ez az a hatalma, szeretete, aminek be kellene tölteni a mi karácsonyunkat is. A bölcsek nem csak leborultak és imádták Jézust, hanem ajándékot is vittek neki. A legdrágább kincseiket. Mi le tudjuk Isten elé tenni a legdrágább kincsünket, az életünket? Mert a karácsony titkának a megértéséhez erre van szükség. Végül pedig abban tudjuk összehasonlítani a bölcseket és Izrael népét, Heródest, hogy hogyan távoztak el a Jézussal való találkozás vagy nem találkozás után. Heródesnek biztos kellett egy kis idő, mire leesett, hogy a bölcsek nem fognak hozzá visszamenni. És amikor ezt realizálta, amikor ez tudatosult benne, akkor katonákat küldött Betlehembe, hogy minden egyes újszülöttet öljenek meg. Még mélyebbre és még távolabbra került Istentől, mint volt. Azért nem tudta meg Heródes, hogy hol született meg Jézus, mert Isten a bölcseket más úton vezette haza. Azoknak az embereknek a Jézussal való találkozás nem csak pár órás, vagy pár napos, pár hetes volt, hanem az egész életüket, az egész további életüket meghatározta. Azzal, hogy ma karácsony másodnapján még nem jelenti azt, hogy holnaptól Isten szeretete meghalványul. Sőt, pont ellenkezőleg. Nemhogy nem halványul meg, hanem elkísér minket életünk minden napján. A kérdés csak az, hogy engedjük-e magunkat vezetni, vagy sem. Amen. Gyertek, Feleljünk Istenünk igéjére, és énekeljük a 329. dicséretünk 5. versét, amely így kezdődik: Megváltom, egy kérésemet nem vetheted meg nékem. Elfoglalva imádkozzunk. Úr Jézus, eléd jövünk most. Úgy szeretnénk eléd jönni, mint ahogy a bölcsek és a pásztorok érkeztek a te jászolodhoz hittel. Oly nagy csoda, hogy találkozhatunk veled, és ez az, ami miatt öröm járja át a szívünket. Add, hogy tudjunk mi is őszinte szívvel hódolni előtted. Add, hogy tudjunk mi is őszinte és teljes szívvel örülni a te születésednek. Szentlélek Isten, kérünk, járd át a mi szívünket, és add, hogy a te szereteted kísérjen el bennünket a következő évre is. Kérünk téged, járd át az emberi szíveket, hogy hadd ismerhessenek meg téged, hogy hadd élhessék át a csodát minél többen. Légy kérünk a betegeinkkel, azok ápolóival, add, hogy a te óvó kezed legyen mellettük. Légy azokkal, akik szükséget szenvednek, és te add meg nekik a szívük vágyát. Úr Jézus, hadd legyen a te igéd mécses a mi életünk útján előttünk, és add, hogy ez világíthassa meg a mi életünket. Amen. Most pedig vigyük Isten elé egyen-egyenként a mi imádságunkat egy csendes percben. Amen. Mondjuk el fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném először tolmácsolni a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának teljes közösségének, oktatóinak és hallgatóinak karácsonyi üdvözletét. Áldott és békés karácsonyt kívánunk!
Megköszönjük Cikó Györgyi, 5 éves teológiai hallgató köztünk való szolgálatát, még ő az úrvacsorában fog nekünk segíteni. Mi is kérjük Isten áldását az ő életére, további felkészülésére, szolgálatára. Mielőtt a hirdetéseket elmondanám, hallgassunk meg egy verset.
Hézser Zoltán, megtaláltad te is. A karácsony inkarnáció, megtestesült a szeretet, s rátaláltak pásztorok, bölcsek, Jézust kereső emberek. Számodra is ez a karácsony? Kerested te is, mint azok, Betlehemet, a jászolbölcsőt, a csodálatos csillagot? Neked sem volt mindaddig nyugtod, míg meg nem tudtad, hol leled? S ha megtaláltad, nekiadtad legdrágább kincsed, a szíved.
Köszönjük szépen! És hirdetem a testvéreknek alkalmainkat. A mai istentiszteletünk második részében úrvacsoraosztás lesz, akik lélekben készen állnak arra, hogy részesüljenek a kegyelem asztalának áldásában. Szeretettel hívjuk a testvéreket, hogy jöjjenek, és ilyen közösségben lehessenek Jézus Krisztussal. A hétközi alkalmaink az ünnepre való tekintettel nem lesznek megtartva, hanem a legközelebbi alkalmunk vasárnap délelőtt 10 órakor itt a templomban lesz istentisztelet, és óévkor december 31-én este 6 órakor lesz óévi istentisztelet, január 1-én pedig a megszokott időponttól eltérően nem délelőtt, hanem délután 3 órai kezdettel tartjuk az újévi istentiszteletet. Kipróbáljuk most, hogy mennyire működik és mennyire válik be ez a lehetőség, hogy ne kelljen az új év reggelén kialvatlanul és úgy részt venni az istentiszteleten, hogy ne legyünk teljes valónkkal jelen az első istentiszteleti alkalmon. Az elmúlt vasárnapi persejpénzünk 117.720 forint volt, Isten dicsőségére 20.000 forint adomány érkezett. Isten áldja meg az adakozókat. És örömmel mondhatjuk el, hogy a templomunk belső felújítása már a készhez közeli állapotban van. Még maradtak munkák a szószéken, különösképpen a Mózes padon, még a padsoroknak a takaró léce sincs a helyén, tehát még lesz itt bőven munka, és a templom tető szerkezetének is a javítása is a jövő évbe húzódik át, de Istennek adunk hálát azért, hogy már itt tarthatunk, és megújulhatott a templomunk belseje, fűtött helyen lehetünk együtt. Köszönjük az adományokat, köszönjük az imádságokat, köszönjük a sok kétkezi segítséget is, ami a munkálatok alatt a templom takarításánál is megvolt. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, jövő évre szóló naptárak, bibliaolvasó vezérfonal mind-mind kaphatók az istentisztelet után. Most gyülekezetünk e részének zárásaképpen énekeljük a 318. ének első, 6., 7. és 8. versét. A 318. ének első és utolsó 3 versét. Így kezdődik, jer minnyájan örüljünk és szívünkben vígadjunk. Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.